Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk tartalmából. Parolin bíboros, ezt a kegyetlen háborút tárgyalásokkal kell megállítani. Sevcsuk érsek, a pápa Krajewski bíboroson keresztül szeretne jelen lenni Ukrajnában. Ferenc pápa márciusi ima szándéka az élet és az emberi méltóság védelmében. Jó, Janka Ferenc atya elmélkedése Nagybőjt második vasárnapjára. Parolin bíboros, ezt a kegyetlen háborút tárgyalásokkal kell megállítani. A Szentszéki bíboros államtitkár egy római konferencián újságírói kérdésekre válaszolva ítélte el a mariupoli kórház lebombázását. Emlékeztetett, a Szentszék kész közvetíteni a konfliktusban, ha felkérik rá. Elfogadhatatlan egy gyerekkórház bombázása, ezt semmivel nem lehet indokolni, szögezte le Pietro Parolin bíboros egy római konferencia alkalmával, aggodalmát fejezve ki a kiterjedt háború miatt. A Szentszék mindent megtesz azért, hogy megállítsák a háborút, a konfliktusnak véget kell vetni. Mindig van megoldás, vissza kell térni a tárgyalóasztalhoz, mondta a vatikáni főpásztor a Pápai Lateráni Egyetem egy bemutatóján. A Szentszék felajánlja közvetítői szerepét, de nem akar beleavatkozni a most folyó próbálkozásokba. Nem látszik véget érni egyelőre a háború, ami egyre kegyetlenebb arcát mutatja, amint azt a mariupoli gyerekkórház bombázása is bizonyítja. A tárgyalásos megoldás akkor lehetséges, ha minden fél részéről megvan a jó akarat és a kompromisszumkészség. Ez a béke feltétele. Mint arról már beszámoltunk, Parolin bíboros telefonon egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, de nem kapott garanciát a humanitárius folyosók biztosítására. A szentszéki államtitkár Kirill moszkvai ortodox pátriárka szavaira utalva, aki a háború igazolása mellett foglalt állást, úgy nyilatkozott, hogy az ilyen kijelentések nem segítik az egyetértést, sőt, félő, hogy olajat öntenek a tűzre, és az erőszak fokozódását eredményezik, nem pedig a válság békés megoldását. Ezekben a napokban Ferenc pápa két bíborost küldött Ukrajnába, hogy támogatásáról biztosítsa a szenvedő lakosságot és az őket segítő önkénteseket, szervezeteket. Konrád Krajewski bíboros pápai főalamizsnás Lengyelországon keresztül, még Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium vezetője, Magyarországon keresztül érkezett ukrán területre.
Sevcsuk érsek, a pápa Krajewski bíboroson keresztül szeretne jelen lenni Ukrajnában. Ferenc pápa Ukrajnába küldött követe, Konrád Krajewski bíboros, pápai fő alamizsnás, szerdán találkozott az ukrajnai görög-katolikus egyház és az ukrajnai latin rítusú katolikus egyház vezetőivel. A pápa közelségét viszi el a menekülteknek. Konrád Krajewski bíboros Ferenc pápa ukrajnai követeként kezdte meg küldetését a háború sújtotta országban március 8-án kedden, egy rövid lengyelországi látogatás után. Lvivben találkozott Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel, az ukrajnai görög katolikus egyház vezetőjével, valamint Lviv latin metropolitájával, Mieczyszláv Mokricki érsekkel. A három katolikus egyházi vezető telefonon beszélt Ferenc pápával, tájékoztatva a Szentatyát az ukrajnai helyzetről, áll a nagyérsek titkárságának közleményében. A telefonbeszélgetés során Krajewski bíboros megosztotta első benyomásait a misszióról, részletezve a Lengyelországból Ukrajnába való belépése tapasztalatait. A Szentatya tájékoztatást kapott a bíboros látogatásának terveiről is, amely határozatlan időre szól. A szerdai nyilatkozat szerint Ferenc pápa kérte Krajewski bíborost, hogy ameddig szükséges, maradjon Ukrajnában, hogy az apostoli szentszék nevében támogassa az ukrán népet történelmének e drámai pillanataiban. Ferenc pápa személyesen szeretne jelen lenni követén keresztül. Ez a bíboros látogatásának a célja, nyilatkozta Szvjatoszláv Sevcsuk nagyérsek. Csütörtökön Krajevszki bíboros meglátogatta az ukrajnai görög katolikus egyház által működtetett szociális segélyközpontokat Lvivben, majd részt vett egy közös imán az egyházak és vallási szervezetek pánukrán tanácsának képviselőivel. Ferenc pápa, a pápa karitatív hivatalát vezető Krajevszki bíborost és Michael Cserny bíborost, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának megbízott prefektusát is személyes követként küldte a régióba a hét elején. Képviselőjeként küldte őket, de nem csak a pápa, hanem minden keresztény jelenlétének jelképeként is, akik közel akarnak lenni az emberekhez és a kialakult helyzethez. A pápa szavaival együtt azt mondják, a háború őrültség, azonnal véget kell vetni neki, nézzétek ezt a kegyetlenséget. A Szentszék kész mindent megtenni, hogy a békét szolgálja, hangsúlyozta Ferenc pápa. Lvivben vagyok, de biztonsági okokból nem mondhatom meg, hogy pontosan hol, nyilatkozta Krajewski bíboros a vatikáni rádiónak. Ez az a hely, ahová Lengyelországon keresztül érkezik a nagy mennyiségű segély az európai közösségtől. Mindent nagy raktárakban helyeznek el, és innen indulnak a teherautók Kijevbe, Odesszába, az ország déli részébe. A jó hír az, hogy a segélyek a bombázások ellenére még mindig célba érnek, mondta elégedetten Krajewski bíboros. Ezt megerősítette Kijev, Odessa és Harkiv püspöke, valamint Visvaldász Kulbokász érsek, apostoli nuncius, akivel Krajewski bíboros kapcsolatban áll. A pápai támogatás nagyon gyakorlatias volt ebben a tekintetben. Itt nehezen találnak üzemanyagot, ezért a pápai alamizsna hivatal révén a pápa fizette a teherautók számos útját, amelyek humanitárius segélyeket szállítanak Ukrajnának. Csütörtökön Krajewski bíboros csatlakozott Sevcsuk érsekhez a különböző keresztény felekezetek vezetőivel együtt egy imára. Tudjuk, hogy a hit hegyeket képes megmozgatni, ezt olvassuk az evangéliumban, és biztosak vagyunk benne. Azt hiszem, pontosan az imádságunkkal, a hitünkkel sikerül megállítani ezt a háborút, hangsúlyozta Krajewski bíboros. Szolidaritás és ima, amelyek együtt életet adnak a reménynek. A remény mindennek ellenére egyértelmű ösztönzést jelent sok ukrán számára, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, de egy nap szándékoznak visszatérni. Az Exodus epicentrumában ez tisztán érezhető. Itt 5 percenként látom, hogy menekültek érkeznek Kijev keleti részéből, fogalmazott Krajewski bíboros. Többnyire gyermekes anyák. Vannak, akik Lengyelországba akarnak eljutni és a határ közelében maradni, de van, aki ide költözött Lvivbe. Itt még nincs háború, de nagyon veszélyes hely. Itt várják a felszabadulást és a hazatérést. Lvivnek most 500 000-val több lakosa van, mint az invázió kezdete előtt. Iskolák, plébániák, minden rendelkezésre álló négyzetméter egy ideiglenes szállás. Ahol van egy kis hely, mindent elfoglalnak a menekültek, akik imádkoznak, reménykednek, és akik igazán hálásak az európai közösségnek, amely sok adományt küldött nekik, amely közel áll hozzájuk és imádkozik értük. Krajewski bíboros megjegyezte, hogy a tragédiának van egy pozitív oldala is. Soha korábban nem érezték még magukat ennyire egységben. Már úgy érezték magukat, hogy Európa részei. E humanitárius gesztusok révén most úgy érzik, hogy ennek szerves részét képezik.
Ferenc pápa márciusi ima szándéka az élet és az emberi méltóság védelmében. A pápa imavilág hálózata közzétette a Szent Atya márciusi ima szándékát, melynek témája a bioetika kihívásaira adott keresztény válaszok. Imádkozzunk, hogy mi keresztények a bioetika új kihívásaival szemben mindig az élet védelmét válasszuk az ima és a szociális tevékenység útján. Videóüzenetében a pápa megállapítja.
Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética.
A tudomány előrehaladásával a bioetika egy sor problémát állít elénk, amelyre válaszolnunk kell. Nem dughatjuk a fejünket a homokba strucc módjára. A biotechnológiák alkalmazásánál mindig tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot. Az emberi embriókat például nem lehet egyszer használatos tárgyként kezelni, és selejtként kidobni. A kiselejtezés káros kultúrája őket is érinti, szögezi le a pápa, majd megismétli, ezt nem szabad megtenni. Nem engedhetjük azt sem, hogy a gazdasági nyereség határozza meg a biomedikális kutatásokat. Meg kell értenünk a most zajló méreható változásokat, amelyek még mélyebb, még finomabb mérlegeléssel járnak. Nem arról van szó, hogy fékezni akarjuk a technológiai fejlődést, hanem arról, hogy követni akarjuk. Egyszerre akarjuk megóvni az emberi méltóságot és a fejlődést. Más szóval nem fizettethetjük meg az emberi méltósággal a fejlődés árát. A két dolog kéz a kézben, harmonikusan együtt jár.
Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos.
A bioetika által felvetett új kihívások láttán imádkozzunk, hogy a keresztények az életvédelmét segítsék elő az imádságon és a társadalmi tevékenységen keresztül. Zárul Ferenc pápa március ima szándéka. Jó! Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését Nagybőjt második vasárnapjára.
Lelki magasságok és mélységek között kalauzol bennünket Szent Lukács, amikor Urunk színeváltozásának elbeszélését Jézus szenvedéséről szóló első és második jövendőlése közé helyezi. Péter apostol felülről ihletett hittel az Isten Krisztusának vallja a mestert, aki ezután tárja fel tanítványai előtt először a ráváró szenvedés és halál szakadékának és feltámadása felfoghatatlan magasának titkát. Ahogy a Jézust követni szándékozók is, az önmegtagadás és a kereszthordozás szurdokaiból juthatnak életük megtalálása és megmentése fennsíkjaira. A színeváltozás imádságos ragyogásának hegycsúcsáról leülve ismét mélységgel, a megszállott fiút meggyógyítani képtelen tanítványok tehetetlenségével szembesülünk. Majd Jézus mindenki csodálkozását kiváltó gyógyításának felemelő élménye után a hamarosan az emberek kezére kerülő emberfia kiszolgáltatottságának meredélyébe kell pillantanunk. Úgy tűnik, hogy a jó nekünk itt lenni tanítványi élményének központi magja, a jó, szükségképpen magasságok és mélységek, önfeláldozás és önmegtalálás, ima és szenvedés, halál és feltámadás távlatában nyilatkozhat ki a tanítványoknak, és csak ilyen módon közelíthetjük meg mi magunk is. Az ember persze a maga módján mindig is kereste a teljességet. A görög filozófia platóni hagyományában a jó az ideák ideája, a lét és élet eredete, a megismerés és a tökéletesedés célja. Ezen felfogás szerint minden dolognak az ideális őstípusát kell utánoznia vagy megvalósítania. Az ember elé eszményként állított kalokagatia, a szépet és a jót egyesítő ideál magába foglal minden pozitív, erkölcsi, esztétikai és társadalmi tulajdonságot. Az ilyen sajátosságokkal felvértezett polgár, derűs és kellemes ember, áldás a városának. Több szempontból imponáló ez a bölcseleti felfogás. Ám a bibliai kinyilatkoztatás a puszta ész keresésénél magasabb szintre vezet bennünket. A Szentírás szerint ugyanis a dolgok igazi jósága nem valami elvont eszményhez való viszonyban mérhető, hanem az Istennel való kapcsolatban áll fenn. Ezt jelenti az Isten látta, hogy jó megállapítás. A jó mellett azonban megjelenik a rossz is. A görög bölcselet ezt tökéletlenségként, a jó hiányaként fogta fel. A perzsa gondolkodásban viszont önállóan létező valóság a rossz elvének származéka. Az isteni pedagógia türelmesen vezeti az embert a valóság megismerésében. A Bibliában is fokozatosan tárulnak fel a jó egyre magasztosabb táblatai, de a rossz és a gonosz egyre tragikusabb mélységeket mutató misztériuma is. A jó felfelé vezető ösvénye onnan indul, hogy mindaz jó, ami az életet a fizikai vagy a pszichológiai rendben megkönnyíti, ami örömöt és boldogságot okoz. A hegy csúcsán az a felismerés és élmény áll, hogy egyedül jó az Isten. Ezzel szemben a rossz lejtőjén olyan dolgokkal, kísértésekkel, döntésekkel találkozunk, amelyek megbetegítenek, sokféle szenvedéshez vezetnek, vagy halált okoznak. A keresztény gondolkodás szerint a rossz nem egy Istennel egyenrangú sötét, gonosz elv, de nem is ártalmatlan hiány. A rossz a szükséges jótól való megfosztottság. Olyan tökéletesség hiánya, aminek meg kellene lennie. Hasonló egy jármű meghibásodott fékberendezéséhez, ami nem csak a benne utazókra lehet veszélyes, hanem másokra is. Vagy olyasmi, mint egy betegség, ami tulajdonképpen egészséghiány. De ha a kór fertőző, akkor tömegek egészséghiányos állapotát, vagyis betegségét idézheti elő. Ilyen ártalmas és ragályos léthiány a gonoszság és a bűn is. És ha a jó, a Szentírásban az Isten, meg a vele való kapcsolat, akkor a rossz, a bűn, ennek a kapcsolatnak a meggyengülése vagy hiánya. Ez pedig annál ártalmasabb, minél nagyobb mértékű. A rossz 4 fokozata szemlélteti ezt. Az első, a jót viszonzás nélkül hagyó hálátlanság. A második, a rosszat rosszal viszonzó bosszú. A harmadik, az ártatlannak ártó gonoszság. A negyedik, a jótevőjére kezet emelő aljasság. Az egyre mélyülő gonoszság 4 fokozatával a jó egyre magasztosabb 4 szintje áll szemben. Az első, a jót felismerő és örömmel viszonzó hála. A második, a rossz megtorlásáról lemondó megbocsátás. A harmadik, az érdemtelennel is jót cselekvő nagyvonalúság. A negyedik pedig, a rosszat jóval viszonzó önzetlenség. A minden képzeletet felülmúló isteni ráadás pedig, a gyilkosaiért is életét áldozó szeretet. Krisztus imája és a lényéből sugárzó fény a jónak, annak a kapcsolatnak a ragyogása, ami az Atya és a Fiú közötti szeretetből árad a Szentlélekben. A mellette megjelenő Mózes és Illés a törvény és a próféták képviselői. Jézussal folytatott beszélgetésük az általuk megkezdett kinyilatkoztatás kiteljesedésére utalnak. Arra, hogy a törvény a minden törvényszegést megbocsátó szeretet fiúban. A próféták pedig a nép minden hűtlenségét és engedetlenségét hűséggel és engedelmességgel megváltó Krisztusban teljesednek be. Péter extatikus vallomása, a jó nekünk itt lennünk, már a pünkösdi lélek fényében érzékeli az Úr halálát okozó, elképesztő emberi gonoszság mélységét, feltámadásában pedig a minden várakozásunkat túlszárnyaló jóság magasságát. Adja Isten, hogy életünk csúcsai és mélységei se szakíthassanak ki bennünket azzal a szeretettel való kapcsolatból, aki egyedül jó.
Jó. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották Nagybőjt második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.